Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A magyar közbeszédben rendszeressé vált, hogy nem különítjük el az áldozatot az erőszaktevőtől. Hogy a politikai érdekeknek megfelelően elmosódnak a határok tettes és áldozat között. Jeles példát sokat találunk. E heti egyik legjellemzőbb mazatolás az volt, amikor az úgynevezett köztársasági elnök szatynyából egyszer csak megjelent egy közlemény, miszerint mély együttérzését fejezi ki a munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mi mást, nem például jogorvoslatot, igazságot, érdekükben való magyar kormányzati fellépést is, hanem pusztán mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánt. Alig egy óra telt el, már is törölte az orosz szót a bejegyzéséből, biszti, ami biszti. Elvégre sohasem lehetünk biztosak egy támadás nemzetiségében, de akár abban sem, hogy mit akartak elérni a rakéta kilőőállomásán döntéseket hozó alakok, akik éppen a magyar nemzeti ünnepen kínálták meg a magyar határhoz közeli és egykora monarchia területéhez tartozó, szintén egykor magyarok által is lakott, latorcaparti kisvárost egy kis pusztítással. Semmi gond, majd elmaszatoljuk ezt is, gondolom. Hadd idézzem meg újra a magyar irodalmi anekdotakincs egyik kedves, a cenzúráról szóló jelenetét. Lator László, a 2 éve elhunyt költő, műfordító, esszéista írta le azt a történetet emlékezéseiben, miszerint megjelent egy sikeresnek ígérkező francia regény a Modern könyvtárban 1965-ben, Paul Guimard, Hárman Párizsban a címe, már ki is volt nyomva, amikor egy éber szem megakadt azon, hogy őrült oroszok szerepelnek benne egy jelenetben. Úgy döntött az akkori szuverenitás védelem, hogy ez sértheti a szovjet érzékenységet. Igaz, hogy semmi köze nem volt abban a fejezetben semmiféle szovjetekhez az oroszoknak, de az éberség nem árt elvtársak. Amíg el nem kelt példányokat visszavonták, egy szociális intézetben 3 betűt zsilettel óvatosan szépen kivakartak valamennyiből, 3 másikat nyomtak kézzel a helyére. Lett belőle, őrült oroszok helyett orvosok. A különbség az, hogy akkor még mindenki tudott röhögni, legalább a bornít hatalom erőlködésem, de most tényleg, tudunk-e még röhögni ezeken? Van-e ezen a bandán valami mosolyognivaló? Röhögnivaló is csak szódával. Rebben-e a szemünk, amikor kiengednek egy lúgos merénylőt a börtönből annak biztos tudatában, hogy már csak a személyisége ismeretében is biztos, hogy újra megpróbál támadni? Anélkül, hogy az áldozatának szempontjait minimálisan is figyelembe venni valaki. Mondjuk az erre hivatott igazságszolgáltatás. A fenevad mondjuk egyelőre visszakerült a helyére, de mi van a többivel? Akik számára a gyerekek és nők, meg az ukrajnai civilek sorsa, amolyan liberális hiszti, az okokat meg a következményeket hadd borítsuk le egy szatyor nemzeti maszattal. Amúgy a minap egy Duna melléki erdőben sétálva elhaladt előttünk egy vaddisznó familia. És már róluk is az jutott eszembe, hogy megvan a történelmi hagyománya annak, hogy itt minden gaztett története, a tények feltárása és az okok keresése hiány megmarad a legenda szintjén. Avagy miért tudjuk 1664 óta úgy, hogy Zrínyi Miklóst a bécsi kamarilla által felbőszített vatkan terítette le.
Útszélen.
Pécs a helyszín, és olyan gyerekekről lesz szó most, akik számára majdnem elképzelhetetlen, hogy történjék velük valami, amitől tovább tudnak lépni, vagy egyszerűen csak jobban érzik majd magukat. Nem csak azért, mert mondjuk 8-an laknak egy szobában, és csak a tévében láttak eddig fürdőszobát, hanem azért is, mert senki sem tartja fontosnak azt, hogy megbeszélje velük, milyen jogaik vannak, hogyan álljanak ki magukért. Ebben a csoportban benne vannak például azok a kamaszlányok is, akik rendszeresen retteghetnek attól, hogy bántalmazás áldozataivá lesznek. Az összefüggésekről Tasnádi Zsófiával, az Élménytár Pécs operatív vezetőjével beszélgetünk.
Az Élménytár Pécsről beszélgetünk most, abból, amit ez a cím sejtett, abból nem egészen pontosan tudjuk, hogy mi lehet ez, mert gyakorlatilag egy olyan témával foglalkoznak, amelyik manapság azért benne van a közbeszédben, az, hogy hogyan tudnak a lányok védekezni, és hogyan tudnak az erőszak ellen bármit is tenni, és azt majd nyilván a bővebben el fogja mondani, megoldani, hogyan lehetnek velük az emberek szolidárisak, de gyakorlatilag olyan alapítvány viszonylag kevés van, ugye a Nanét tudjuk, aki ezzel foglalkozik, de hogy tulajdonképpen mi az önök profiljuk, meséljen egy kicsit erre.
A mi alaptevékenységünk az egyébként hátrányos helyzetű gyerekeknek a széles körű mentorálása, tehát egy tanoda típusú tevékenységet végzünk, de nem vagyunk a tanoda hálózatnak a része, abból kifolyólag, hogy mi sokkal, tehát nem egy szegregált intézményt szeretnénk működtetni, hanem egy olyan esélyteremtő közösségi teret hoztunk létre itt Pécsnek az egyik külvárosában, ahova szociális és társadalmi háttértől függetlenül járhat bármilyen gyerek, akinek az a program, amit mi tudunk kínálni, felkelti az érdeklődését, de a fő fókuszban a hátrányos helyzetű gyerekek vannak természetesen, és az ő esélyeiknek a előtérbe helyezése, de hogy ne nyújtsam nagyon hosszúra, készségfejlesztéssel, tanulástámogatással foglalkozunk, illetve elég erős ilyen közösségszervezői vagy közösségteremtési fókusszal, mindenféle szabadidős programok és egyéb ilyen csoportos készségeknek a fejlesztésével, mint például a demokratikus értékek, vagy a vitakultúra fejlesztése, érzelmi intelligencia fejlesztése. Tehát alapvetően ez az alaptevékenységünk, és 2019-ben ebbe nyilván az itt szerzett tapasztalatok alapján, az tevékenységünkben szerzett tapasztalatok alapján jött be az a tevékenység, ami a főleg a hátrányos helyzetű kamaszlányoknak a támogatásával kapcsolatos.
Hol vannak egyébként Pécset helyileg?
Mi gyárvároson működünk. Ez itt a keleti városrésznek az eleje, vagy a belépő kapuja a budai vám alatt.
Nem véletlenül kérdezem, mert azért Pécset több olyan helyszín van, mondjuk az önöktől nem is olyan messzefekvő messzes, de a messzefekvő kertváros is lehet olyan helyszín, ahol alapvetően szükség van az ilyenfajta tevékenységre. Maga a tanoda és maga a kapcsolódó programok azok az egész városra jellemzőek, vagy pedig kimondottan azokra a sajátosságokra, amelyek egy gyárvárosban találnak meg.
Városszintűvé fejlődött már ez a tevékenység. Magát a mentorálást az főleg olyan gyerekekkel végezzük, akik itt laknak többségében a keleti városrészben, de ez sem teljesen igaz. Nemzően mindegyikük itt a helyi iskolába jár. Egyébként vannak olyan gyerekek, akik nem itt laknak, nincsenek is mondjuk a szüleiknek anyagi gondjaik. Maga a tevékenységünk az városi kiterjedésű, illetve most tervezzük azt, hogy a környező falvakra vagy a környező településekre is kiterjesztjük. Mondjuk pont a kamaszlányoknak vezetett csoportjaink facilitátor képzését. Tehát, hogy ez egyébként maga a tevékenység, tehát ez a típusú tevékenység a kamaszlányoknak, lányok támogatása is abból a felismerésből indult, hogy többször volt már a történetünk során, hogy kiemeltek gyerekeket, bekerültek a gyermekvédelembe, és aztán ott a gyermekvédelemben pedig egy olyan viselkedést mutattak, amivel az ott dolgozók nem tudtak mit kezdeni, és ez a traumatizált bántalmazotti viselkedés az, aminek a hátterét, vagy aminek a miértjét mi szeretnénk minél inkább megértetni itt a városban működő szakemberekkel, segítő szakemberekkel.
Ugye ennek, hogy traumatizált gyerekek most sokféle szempontból van valamelyes nyilvánossága, de önök korábban indították ezt a történetet. De meséljen, hogy hogyan bukkannak rá ezekre a gyerekekre, hogyan tudnak megnyílni, mennyire véletlen ez vagy célzott, mennyire tudják esetleg, hogy hova kell menni, mi az, amit csinálnak?
Hát mi 2010-ben kezdtünk el egyébként itt a területen dolgozni, tehát nem ma, és annó akkor kifejezetten célzottan mentünk, mert tudtuk, hogy ez az a szolgáltatás hiányos terület, ahol nagyon sok olyan család él rossz körülmények között, akiknek nincs lehetősége kimozdulni erről a területről, viszont sok a kisgyermek, akinek nincsen minőségi szabadidő eltöltési lehetősége. Tehát akkor egy ilyen klasszikus felkereső ifjúsági munkával így elmentünk azokba az önkormányzati bérlakásokba, ahol tudtuk, hogy sok gyermekes családok laknak, és így behívtuk őket tulajdonképpen, akkor még csak egy közösségi játéktevékenységbe tulajdonképpen, és aztán az évek során sűrűsödött ez be az igények mentén. Most már egyébként főként egymást hozzák a gyerekek, vagy egymástól hallanak arról, hogy mi az, amivel itt lehet találkozni, és amit mi tudunk kínálni, illetve nagyon jó kapcsolatunk van a helyi gyermekvédelmi központtal, és velük is ért elég sok együttműködést, vagy ilyen partneri közös munkát tudunk csinálni, tehát hogyha ők tudnak valaki olyan családról, ahol hasznos lenne egy ilyenfajta támogatás, akkor megkeresnek minket, vagy ajánlanak minket, tehát hogy egy kölcsönös beszervezés történik tulajdonképpen, hogy be tudjuk csatornázni azokat a családokat, illetve van, hogy az iskolában a tanárok javasolják a szülőknek. Teljesen alacsony küszöbű egyébként ez a szolgáltatás, tehát hogy bárkit fogadunk, most jelenleg általános iskoláskorú gyermekekkel foglalkozunk főleg, de most pont tervben van majd jövőre egy óvodás programnak az indítása is.
És melyik a másik vége? Tehát gimnazisták?
Úgy van, hogy általában a 8. osztályig kapcsolódnak aktívan a programokba a gyerekek, és akkor utána meg különböző csoportfoglalkozásokba térnek vissza, illetve különböző egyéni segítésekben, mondjuk, hogyha az iskolai előmenetelében valami probléma adódik, vagy nehézsége adódik, vagy kiesik az oktatási rendszerből, és munkát kell vállalni. De hogy jellemzően a középiskolás korú korosztályok már inkább ilyen csoportfoglalkozásokon keresztül, vagy egyéni segítésen keresztül csatlakoznak hozzánk. És akkor nyilván az általános iskolás korú lányoknak is vannak ezek az erőszakprevenciós reziliencia erősítő erőcsoportok.
Nyilván ezek a dolgok nem járnak egyedül, mert attól, hogy valakinek mondjuk tanulási problémái lehetnek, attól még nyilván lehetnek másfajta problémáik is, de most idézek az önök honlapjáról egy mondatot, hogy egy olyan Pécsért dolgozunk, ahol a gyerekek képviselni tudják a saját érdekeiket, esélyekhez és élményekhez jutnak. Ez nyilván azt jelenti, hogy nem csak egy krízist hárítanak el, hanem megpróbálnak egy olyasfajta edukációs környezetet teremteni, ahol a gyerekek már eleve úgy állhatnak hozzá bármihez, az iskolához, a családhoz, a társadalomhoz, hogy ahhoz kapnak valamifajta kapaszkodót, ezt jól gondolom?
Próbálom egy ilyen szemléletes példával érzékeltetni ezt az egészet, hogy mi is történik itt nálunk, ami a gyerekeknek egyébként szerintem nagyon nehéz lehet, hogy van az oktatási rendszer, vagy az iskola, ahol azért egy ilyen nagyon felülről vezérelt, hierarchikus rendszerben kell működniük, ahol kevés az, ahol az ő szavuk érvényesülhet, vagy a véleményük meg tud mutatkozni. És akkor délután viszont nálunk egy olyan figyelmet kapnak, meg egy olyan program lehetőséget, ahol tényleg az ő meglátásaik, véleményük, szavuk számít, és nyilván így a felelősségérzetüket is próbáljuk fejleszteni, nyilván amennyire lehet ezt ilyenkorban, mert ugye az azért felelős terület, ez később alakul ki az agyban, de hogy itt egy olyan demokratikus szemléletben működünk és csináljuk a programokat, amiben a gyerekek egyszerűen meg tudják azt, vagy meg tudják találni úgy a helyüket, hogy azt érezzék, hogy az ő szavuk, az ő véleményük is számít, és hogy ők is hatékonyan tudják formálni a saját életüket, és egyszerűen nem csak ilyen szemlélői, hanem részesei lehetnek annak az egésznek, ami körülöttük történik, úgyhogy nyilván a gyermekjogok az egy fontos átfogó, vagy ilyen horizontális tevékenysége annak, amit itt végzünk.
És mit szólnak ehhez az iskolák? Elvégre az iskolák szellemisége gyakorlatilag azért nem a gyerekek felelősségvállalása és nem tudom, hogy demokratikus szemléletére épülnek, azért az egy sokkal poroszosabb rendszer.
Igen, ebből elég sok konfliktusunk van egyébként, mert hogy a mi egyik ilyen fő stratégiai szempontunk, hogy a gyerekközpontúság, ami azt jelenti, hogy mindig a gyerekeknek az érdekeit képviseljük. Nyilván sokszor a szülőkkel persze könnyebb az együttműködés, mint a mondjuk sajnos a pedagógusokkal, de hogy azért előfordul, hogy a szülőkkel szemben is kell a gyerekeknek az érdekeit képviselni, de jellemzőbb az sajnos, hogy a pedagógusokkal szemben kell a gyerekeik érdekeit képviselnünk, vagy a gyerekek érdekeit képviselnünk. Úgyhogy a mentoraink ezekre is fel vannak készítve, hogy hogyan mediáljanak problémás helyzetekben gyerek tanár közt, vagy tanár szülő közt. Elég sokszor kell szembe mennünk azzal, amit sajnos az oktatási rendszer, illetve az iskolában a nagyon sokszor kiégett pedagógusok képviselnek. Nyilván tisztelet a kivételnek, tehát hogy nem mindenki ilyen, nem azt akarom mondani, de azért azt tapasztaljuk elég jelentősen, hogy ebben a jelenlegi oktatási rendszerben a pedagógusok nagy része nem látja, hogy a gyerekek, mondjuk akár az otthon nehezebb körülmények között felnővő gyerekek milyen problémákkal küzdenek, és abban milyen felelőssége van a pedagógusoknak, hogy ezek a problémák enyhítve legyenek, és a gyerekek tényleg egy boldog gyerekkort tudhassanak maguknak.
Pedig azért józan paraszt észre azt is lehetne gondolni, hogy egy pedagógus számára az nagyon nagy segítség, hogyha gyerekszülő, gyerektanár, tanárszülő háromszögben az adott esetben adódható konfliktusokat segítenek egy külső moderátorral elsimítani, nem?
Így van, szerintem is. Ez egy nagyon jó együttműködési modell lehetne. Mi sok-sok éve próbálunk hatékonyan együttműködni iskolákkal. Van, akivel sikerül, de van, akivel, ahol így nem tud sajnos az a fajta asszertivitás így átmenni, amit mi igyekszünk képviselni, illetve az a partneri viszony. Tehát sok esetben tapasztaljuk azt, hogy egy ilyen lepasszolás történik, csúnya szóval mondva, ahol a problémás gyerekeket, vagy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket próbálják meg így eltávolítani az iskolából, és ez nem is csak nálunk jellemző, hanem több hasonló tevékenységet végző szervezetnél szerintem, hogy így megpróbálják ezeket a gyerekeket inkább oda átlökni, és magával azzal a hatékony együttműködési lehetőséggel nem igazán tudnak élni. Én értem, hogy miért van ez, tehát hogy tényleg egy nagyon leterhelt területről, rendszerről van szó, ahova így nehezen férnek bele újítások, de hogy igen, szóval, hogy
értem.
Jól élni ezzel a lehetőséggel sajnos. Igen,
és nagyjából azok a jobb helyek, ahol legalább valami olyasmi található, mint amiket önök csinálnak. Egyébként úgy fogalmazott, hogy igyekeznek a gyerekeket oda átlökni, de hát egy időn túl nincsen oda át, nem? Értem, hogy elit gimnáziumból mondjuk valakit kipiszkálnak és elküldenek valami rosszabb helyre, aztán egy még rosszabb helyre, már bent lehet ilyen rangsorokat csinálni,
ja, persze,
és a végén aztán ott áll egyedül a semmiben.
Nem, hát szerintem amúgy egyáltalán nincsen oda át, tehát, hogy aki csak azt nézi, hogy csak itt ne legyen, az nyilván nem törődik azzal, hogy az a gyerek ezekkel a szerzett kudarc élményekkel már biztos, hogy arra van ítélve, hogy ne tudjon sikeres lenni aztán a felnőtt életében sem.
Mennyire jellemző ezekre a gyerekekre, mondjuk nevezzük őket korosztálynak, az, hogy találkoznak valamilyen fajta erőszakkal, és most nem, persze nem csak a szexuális abúzusra gondolok, hogy mennyire traumatizáltak a most már 25 évesen jól számolom tapasztalatok alapján azzal, mennyire találkoznak azzal, hogy a gyerekek tulajdonképpen még ha azt gondoljuk, hogy védjük őket, és még pofonok sem csattannak, bár csattannak, tehát hogy mennyire rettegnek, szoronganak, traumatizáltak a kölykök.
Nagyon. Nyilván én azt látom, hogy van egy az alatt az idő alatt, amióta mi ezt csináljuk, hogy van egy elég komoly közhangulat romlás is, tehát hogy az a fajta mindennapi nyomasztás és szorongás, ami egyébként így mindenhonnan a fizetett hirdetésekből, a telefonokon keresztül, vagy a közmédiából árad, az így egyre jobban szorongatja be a gyerekeket is, és hogy akkor ez mondjuk a legfelső szint, és akkor ez így jön lejjebb, hogy akkor tényleg érezzük azt, hogy nagyon sokszor sajnos tanárok is traumatizálnak, vagy mondjuk bekerülve egy-egy vagy kikerülve a családból azért vannak olyan gyermekvédelemben lévő szereplők, akik ha nem is szándékosan, de hogy traumatizálják a gyerekeket, vagy csak tovább rontanak a helyzeten, és akkor nyilván ott van a családon belüli erőszak is, ami szerintem egyre jellemzőbb, mert hogy egyre nehezebb a megélhetés sok esetben a családokban, tehát ott van ez a létszorongás is, és akkor közben persze ott van az, hogy a gyerekek ezzel a fajta rájuk nyomuló, vagy rájuk nehezedő agresszióval egymás közt sem tudnak mit kezdeni. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon rossz ilyen prés, amiben jelenleg ez a korosztály van. És igen, tehát nem kell különösebben, nem tudom, problémás családban élni ahhoz, hogy így traumatizálódjon valaki ebben a korosztályban, szerintem.
Hát igen, a Covid, a háború és a gazdasági válság azért gyakorlatilag így van megírva a nagykönyvekben, hogy nem teszi út a gyerekeknek.
Igen. Ja nem, és hát nyilván akkor, hogyha ha valaki pedig generációk óta mély szegénységben él a családja, és nincs ebből kilátás, akkor ott meg még szorongatóbb ez az egész helyzet.
Mennyire jellemző, vagy mennyire ront a helyzeten a gyerekek egymás közötti agresszivitása? Itt ugye beszélhetünk a bullyingról, meg bármi egyébről, tehát azért azt látjuk, hogy a korosztály egymással sem kíméletes.
Fú, hát ezt nehezen tudom megmondani, hogy mennyire ront rajta, tehát biztos nem javít rajta. Mi ugye itt az élménytervben alapvetően erre is próbálunk hangsúlyt fektetni, hogy az egymás felé való érzékenyítés, illetve empatikusabb elválás, tehát hogy egy közösségben hogyan lehet békében rendezni a konfliktusokat, asszertívan megoldani a problémáinkat. De hogy egyébként nyilván az iskolákban ezekre nincsen se idő, se eszköz, se tudás, és azok ott szerintem pokoli mély sebeket tudnak csinálni, tehát hogyha erre nincs elegendő figyelem fordítva, az biztos, hogy egyre mélyebbre viszi ezt a traumatizáltságot szerintem a most a kamasz korosztályban mondjuk, és hát azért erre számos példa van. Hogy egymást hogyan bullyingolják, vagy bántják a gyerekek, és a pedagógusoknak jellemzően nincsen erre eszközük, hogy ezt hogy kéne kezelni, főleg, hogyha az még nagyon sokáig rejtve is maradt, tehát, hogy még a jeleket is nagyon nehéz felismerniük sokszor, hogy évek múltán derül ki, hogy ott már egy hosszú bántalmazás van valamelyik kortárs részéről.
Tudnak segíteni a pedagógusoknak? Tehát előfordul-e az, hogy egy pedagógusnak van-e valami gyanúja, és akkor mondjuk felhívja önöket?
Igen, szokott lenni azért ilyen jellegű együttműködés, és akkor igyekszünk mediálni, vagy segíteni abba, hogy eszközöket adni a pedagógusok kezébe. Mondjuk gyakoribb szokott az lenni, hogy inkább a családon belüli dolgot feltételeznek a pedagógusok, és akkor abba hívnak minket segítségül, mert hogy tudják, hogy nekünk egy sokkal szorosabb kapcsolatunk van, meg hatékonyabb a családokkal. Amikor így egymás között, vagy az osztályban történnek ezek a problémák, ott azért jellemzőbb, hogy megpróbálják így vezetői szinten megoldani ezt erőből, fölülről. Hát általában szoktak ezek sajnos olyan hatékonyak lenni. Ha tudunk, akkor azért ilyen esetekben is igyekszünk eszközöket adni.
Önöknek ki segít? Abban az értelemben kérdezem, hogy nyilván vannak nemzetközi példák, nyilván egyszer már említettük a Nanét, azt hiszem, nyilván vannak olyan hazai szervezetek is, akikkel gondolom, hogy valami fajta együttműködésben, kooperációban tudnak dolgozni, és ahonnan olyan ügyek megoldását, nem konkrét ügyek gondolok, de olyan kérdések feltevését és válaszokat kaphatnak, amely előre tudja hát görgetni az ügyet.
Igen, a Nanéval egyébként elég szoros kapcsolatunk van, tehát maguk a kamaszlányoknak szóló erőcsoportok is az ő képzésük mentén indultak el, illetve sokszor vagyunk valamilyen szakmai kapcsolatban vagy pályázatban, valósítunk meg közösen programokat, illetve külső szupervizorunk is van, aki nyilván így ezen a területen nagyon erős, és hozzá mindenképpen tudunk fordulni szakmai támogatói kérdésekkel. De, illetve vannak még más nagyobb partnerszervezeteink, akikhez módszertanilag tudunk fordulni, például a Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal is együttműködünk szorosan most már évek óta. Szóval igyekszünk mi is így a nagy egésznek a része lenni, igyekszünk benne lenni országos hálózatokban. Szerintem elég sokan így ismernek minket, illetve tudják, hogy mivel foglalkozunk, mert tényleg igyekszünk részesei lenni így az országos folyamatoknak is.
Meg hát díjakat, meg elismeréseket is szoktak kapni.
Igen, két éve megkaptuk a Holland Nagykövetségnek az Emberi Jogi Tulipán díját, ami egy nagyon, hát egyrészt egy nagyon meglepő fordulat volt, mert hogy nem számítottunk rá, hogy ilyen nagy elismerést kapunk. Másrészt egy nagyon jó kapcsolatot tudott teremteni a követséggel, illetve nyilván a többi külképviselettel is ezen kívül.
És miből élnek?
Úgy néz ki a finanszírozási modellünk, hogy olyan 49%-ban magán és céges támogatásokból, tehát ezek magánszemélyek egyszeri vagy rendszeres adományait jelentik, illetve céges együttműködések keretében cégeknek a támogatását, ezen kívül pedig a nagyobb rész, a fennmaradó résznek a nagyobb része azok pályázati források, illetve van némi szolgáltatás bevételünk is, amik érzékenyítő foglalkozásokat értékesítünk cégek számára, vagy iskolák számára, illetve különböző ilyen céges és városi kitelepüléseken viszünk gyerekfoglalkozásokat, gyerekprogramokat. Tehát, hogy abszolút amúgy alulról szerveződően működtetjük ezt az egészet, és azt szerintem még fontos elmondani, hogy mi állami, vagy a magyar államháztartáson átfolyó pályázatokra, tenderekre mi már nem pályázunk, tehát olyanokat próbálunk mindig megírni, vagy megnyerni, amik vagy független szervezetek által vannak kiosztva, vagy mondjuk cégeknek a CSR pályázatai, vagy esetleg valamilyen közvetlen EU-s forrásból jönnek.
Aztán majd jól megeszik a fejüket, mint külföldi ügynököknek.
Hát igen, ez szerintem mi ahhoz kicsik vagyunk. Tehát ugye most azért a tavaszi események pont szerintem egy nagyon ilyen érdekes példát adtak itt Pécsen, itt egy elég nagy civil összefogás kerekedett a lehetetlenítési törvénynek elnevezett törvényjavaslatnak a kapcsán, és én ott is azt mondtam, hogy szerintem nem mi vagyunk a cél, mert hogy mi kicsik vagyunk, mi nagyon helyben az emberekért dolgozunk, tehát mi nem érünk el nagyon sok vagy nagy számú más szervezethez, mint mondjuk Pécsen is vannak ugye ilyen nagy szervezetek, vagy akik több szervezetnek osztanak szét pénzt is. Tehát, hogy mi azért inkább az emberekkel foglalkozunk, meg a szakemberekkel, mi szerintem így nem, tehát hogy nem mi vagyunk ennek a célcsoportja, de az tény, hogyha ezek a források, amiket a nagyobbak, akikre törvénytervezet készül, ők el lesznek ezzel lehetetlenítve, akkor az legyűrözik, és a kisebbek is. Most nyilván mi nem félünk pályázni ilyen forrásokra, de rengeteg kicsi szervezet van körülöttünk, akik tudjuk, hogy azért nem pályáznak bizonyos pénzekre, mert félnek attól, hogy akkor nem fognak következő évben a NEA-n nyerni. Úgyhogy igen.
Mennyire számíthatnak a városra, mint önkormányzatra gondolok, ugye végül is Pécs mégiscsak egy ellenzéki város. Mondjuk azt gondolom, hogy akadályozni nem akadályozzák önöket, vagy nem tudom.
Nem, akadályozni nem akadályoznak minket. Szerintem van egyfajta érdeklődés, tehát hogy azt nem mondom, hogy mindennapi kapcsolatunk van az önkormányzattal, viszont abszolút nyitottak ránk, nyitottak a javaslatainkra és meglátásainkra. Nyilván nem mindenki, mert ugye most ott elég színes összetételű az önkormányzat, a képviselőtestület, de hogy egyébként a polgármester is nagyon támogató szerintem úgy összességében a pécsi civilekkel szemben, illetve a mi munkánkkal kapcsolatban is. Én azt látom, hogy nem nagyon van forrás jelenleg az önkormányzatban, tehát hogy egyébként támogatnának ilyen irányú kezdeményezéseket, de hogy most idén eléggé szűkösek ezek a források, vagy másra kell fordítani. Szóval nem azt mondom, hogy így nagyon előre lendítik a dolgunkat, de hogy a szándék az abszolút megvan, illetve a nyitottság felénk. Ami mondjuk nem elmondható az előző városvezetésről, tehát hogy ott nem nagyon álltak szóba velünk, vagy nem lehetett hozzájuk fordulni. Most azért ez máshogy van.
Mi az, amiből esetleg még tudnak mondjuk így pénzt csinálni? Vagy mondta, igen, hogy vannak egyfajta szolgáltatások, de igazából nem is az a lényeg, hanem az, hogy az a vállalkozói közeg, amelyik egyébként szintén nem áll olyan túl jól Pécs környékén, mostanában legalábbis nem szoktuk Pécset a leggyorsabban prosperáló városok szempontjából emlegetni, de hogy ebben a társaságban mi az, amit, hogy látja, hogy az adakozó kedv, vagy a lehetőség az megmaradt, vagy szándék, szóval hogy néz ki a...
Szerintem igen. Egyébként nincs információ más városoknak, vagy térségeknek így az ilyen fajta működéséről, de hogy Pécsen szerintem elindult egy elég hatékony és példaértékű együttműködés így a civilek és a cégek között. Mondjuk a mi szervezetünk abból a szempontból milyen jó helyzetben van, hogy nekünk alapvetően így személyes szinten is jó kapcsolataink vannak különböző egyébként jól prosperáló vállalkozásokkal is, akik folyamatosan támogatják a munkánkat, de hogy szerintem nyitottság is van nagyon sok vagy egyre több pécsi cégben arra, hogy helyi civil ügyeket támogasson, akár esélyteremtéssel kapcsolatos, akár környezetvédelemmel kapcsolatos, de hogy egy nagyon érdekes, ilyen hatékony párbeszéd kezd szerintem ebbe kialakulni. Vannak erre célzott programok is, tehát az Emberség Erejével Alapítvány, ők kifejezetten most így osztolnak, vagy gründolnak egy olyan együttműködést, amiben havonta gyűlnek össze, vagy gyűlünk össze civilek és cégek és helyi ügyeknek a közös megoldásáról beszélünk, de egyébként én amúgy is azt tapasztalom, hogy így, hogy sokan vannak, akiknek fontosak a civil ügyek, és lehet, hogy nem pénz, tehát nagyon sok esetben nálunk is az van, hogy nem feltétlenül pénzzel tudják támogatni a mi munkánkat, hanem szaktudással vagy eszközökkel. Van például egy olyan céges együttműködésünk, egy nagyon jó partnerünk a Games for Business-el, akik egy e-learning felületet fejlesztettek nekünk, amin keresztül a gyerekeknek az oktatását, készségfejlesztését tudjuk csinálni online keretek között, vagy kicsit ebben a virtuális világban is. Szóval szerintem itt Pécsen így indul egyfajta ilyen jó együttműködés cégek és civilek között.
Igen, ennek tulajdonképpen voltak hagyományai, csak egy időre sikerült ezeket, azt hiszem, hogy elsikasztani, nem?
Igen.
Szóval ez a pécsi öntudat, meg a pécsi polgárok öntudata, az azért az egy létező fogalom volt. Én erre pontosan emlékszem.
Igen. Igen, és szerintem egyébként a mai napig, de lehet, hogy elfogult vagyok, de hogy azért én azt tapasztalom, hogy itt van egy olyan civil élet, meg civil kurázsi, ami talán ilyen formabontó országos szempontból is, és ez most kezd egy új erőre kapni remélhetőleg, igen.
Mesélj egy kicsit magáról, egyrészt, hogy mi szél hajtotta erre fele, másrészt pedig azt is látom, hogy azért publikáció is vannak ebben a kérdéskörben, szóval tudományos publikáció is, szóval hogy mi ez, ami miatt ennyire szereti ezt csinálni?
Én ezt így a családból hozom, vagy mindig ezt szoktam mondani. Nekem a szüleim is mindig a civil életben tevékenykedtek, aktívak voltak szociális területeken is, tehát nyilván nem volt nekem ez idegen, gyerekkoromtól kezdve így ebbe szocializálódtam, és aztán én a gimnázium után egy színházi társulatnak lettem az egyik alapítója itt Pécsen, és akkor sokáig, körülbelül 7-8 évig abba tevékenykedtem, vagy abban voltam aktív így a produkciós ügyekben, és aztán egy projekt során, amit akkor egy még kijebb lévő szegregátumban, tehát az már majdnem a Pécs táblán kívül van, az itteni Hősök terén csináltunk egy olyan projektet, egy ilyen összművészeti projektet, ahol engem ez az egész esélyteremtés és gyerekeknek az esélyteremtése téma, ez így jobban megfogott, és pont akkor kezdett el itt Gyárvároson egy közösségi házban az egyik barátom, annyira Ti Andris, aki az Emberség Erejével Alapítványt vezeti, akkor akartak csinálni itt egy ifjúsági klubot, de nem igazán volt senki, aki ezt így összefogta volna, és akkor én pont önként ajánlkoztam erre a feladatra, hogy akkor működjünk ebben együtt, mert szerintem egy jó dolgot lehetne itt csinálni, és tulajdonképpen azóta ebben vagyok, meg ebben tevékenykedek, és így fejlődünk folyamatosan, meg fejlődik a csapat is, tehát hogy nyilván ezt nem csak én csinálom, én vagyok benne az alapítás óta, de hogy nyilván vannak olyan régóta velem levő kollégák, akik nélkül ez nem így sikerülhetne, illetve vannak olyan új fiatal kollégák is, akik abszolút alakítják ezt az egészet. Én egyébként végzettségemet tekintve romológus vagyok, illetve nyilván így a színház az megmaradt az életembe, tehát a dráma pedagógiát azt mondjuk használom, hogyha csoportokat vezetek, ami most éppen újra így vissza jön az életembe, hogy csoportokat is vezetek, nem csak a fenntartási ügyekkel foglalkozok, de hát akkor ennek mentén nyilván így vagy mivel, hogy 15 éve már ezt csináljuk, hogy hogyan lehet egy teljesen alulról gyökerező szervezetet fenntartani, igaz esélyteremtés fókuszában, ezért igyekszünk, igen, így írásokban vagy publikációkban is megjelenni ezen a területen, mert hogy azért szerintem egy elég vaskos tapasztalatunk született abból, hogy ezt hogy lehet egy teljesen közösségi módon egy városi ügyé tenni.
Hogyha azt mondjuk, hogy egyéni társadalmi és társadalmi traumavizsgálatok, traumák szemlélete, akkor most mit lát igazából traumatikusnak, mondjuk Pécset?
Mármint, hogy egyéni vagy közösségi szinten.
Hát is. De talán a közösség az abból a szempontból most érdekesebb, hogy annyira atomizált egy csomó minden, és ráadásul itt vagyunk a választások előtti évben, a választási kampány kellős közepén, amikor nagymama megeszi az unokáját reggelire, és fordítva, hogyha nem azonos nézeteket vállalnak, igen, vagy vallanak. Szóval, hogy innen megközelítve, hogy néz ki most a társadalmazó részének az állapota, akikkel napi kapcsolatban van?
Nem egy új keletű dolog, szerintem, ami itt az igazán nagy trauma és a probléma itt Pécsen a leszakadó társadalmi rétegnél. Ugye mióta bezárták itt a bányákat, azóta nem nagyon lett megoldva az, hogy egy viszonylag népes város, vagy egy nagy népsűrűségi városnak a munkáltatása az meg legyen oldva. Tehát Pécsen azért elég kevés az a végzettség nélkül, vagy alacsony végzettséggel, alacsony iskolázottsággal végezhető munka, ami nem egészségkárosító, és mondjuk hosszú távon benne lehet dolgozni, vagy esetleg jó bért lehet vele keresni és fenntartani egy nagyobb családot is. Tehát itt a munka hiánya szerintem egy hatalmas nagy generációkra visszanyúló trauma, aminek nincs igazán most sem megoldása, annak ellenére, hogy azért látjuk, hogy valamelyest így fejlődnek az ipari parkok, vagy így történik valamilyen jellegű iparfejlesztés itt a városban. De hogy igen, tehát a másik meg nyilván az iskolázottság, vagy az alacsony iskolázottság, mert az sehol az országban nem tesz jót, hogy 16 év a tankötelezettség, igen, és ez aztán itt látszik is, hogy szerintem amúgy is jellemző, hogy azokban a családokban, ahol alacsony a szülőknek, nagyszülőknek az iskolai végzettsége, nem presztízsértékű, nem értékes az iskola, az iskolába járás, a tanulás, és ez most már egy ilyen állami, vagy egy ilyen kormányzati üzenet is, hogy tényleg nem kell mindenkinek tanulnia, és azért nagyon sokan nyilván konfliktusos helyzetekbe kerülnek nagyon gyorsan a szakképzésben, vagy a középiskolában, és inkább mennek el valamilyen fekete munkát vállalni, és eltartani a családot, és lesznek korai családfenntartók, vállalnak korán gyereket. Tehát ez a kettő, ez a munkanélküliség, és az iskolázottság hiánya, ez szerintem egy hatalmas nagy trauma, és akkor ami ilyen, szerintem itt Pécsen ilyen, de szintén országos szinten is lehet mondani, egy szerintem mindenkinek a traumája, vagy a traumája lesz egy idő után, hogy nagyon el vannak egymástól, tehát hogy egyre kevésbé diverz a társadalom, hanem van egy, kezd egy nagyon gazdag, vagy egy nagyon tehetős réteg lenni, aki mit sem tud arról, hogy egyébként mondjuk a belvárosunktól, a Széchenyi tértől, a főtértől 3 kilométerre olyan házakban laknak családok, ahol egyébként nincsen angol vécé, hanem pottyantós vécére kell járni az udvar közepére, és tehát így egyre inkább el vannak a különböző sorsú emberek szigetelve egymástól. Ez most lehet, hogy nem egy olyan trauma, ami így a holnap fog látszani, de hogy a társadalomnak egy hatalmas nagy tragédiája, az biztos.
Hát igen, és ezzel együtt jár az is, hogy értelemszerűen a társadalmi mobilitás gyakorlatilag egyre kevésbé elérhető, legalábbis lentről felfele nem lehet menni, ami azért is furcsa Pécs esetében, mert amikor hogy a bányák meg a pécsi ipar is nagyjából bedőlt a rendszerváltás környékén, akkor azóta hallom, hogy hát a tudásiparba kellene fektetni, és alapvetően Pécset minden megvolna a tudásiparhoz.
Persze. Hát sőt, hát ugye itt az egyetem a legnagyobb munkáltató, és tulajdonképpen az egyetem tartja el az egész város, csak hát ez a tudás, ez most inkább elérhető mondjuk külföldi hallgatók számára, mint itt a városnak a felnövekvő ifjúsága számára. Tehát szerint most nincs a fejembe adat, de hogy tragikusan kevés olyan gyerek jut el ma a Pécsen, mondjuk az egyetemi képzésbe, akinek a szülei aluliskolázottak.
Hát igen, és ráadásul akik szegények, mert azért ez egy még fontosabb kategória talán, hogy még ott is, ahol egy kicsit van egy családi belátása a tekintetben, hogy valameddig segítsük el a gyereket, ott ez meg anyagilag nem megoldható, ma már szinte semennyire sem, egy alsó középosztálybeli embernek is kevéssé megoldható.
Igen, igen, sőt egyébként ugye maguk ezek, amik az oktatás során aztán jönnek így buktatók egészen az általános iskola elejétől kezdve, azok úgy felerősödnek a középiskolára, hogy ott korlatilag már egy megugorhatatlan gát tényleg azoknak, akik rosszabb anyagi körülmények között élnek, vagy csak egyszerűen nem nincs arra lehetőségük, hogy olyan komplexitásában lássák át ezt az oktatási rendszert, ahogy mondjuk egy több diplomás ember, vagy valaki, akinek mondjuk egy olyan munkája van, ahol nem három műszakba dolgozik, és nem kell, nem tudom, éjszaka dolgozni, a nappal aludni, a nyilvánzások fizikálisan is, és sokkal fárasztóbb, kimerítőbb működés, mint hogyha valaki 8-4-ig egy értelmiségi munkát végez.
Milyen sikerélményük a tanodába? Meséljen egy kicsit, hogy ez hogy néz ki a műsor vége fele, hogy mondjuk van egy napja egy ötödikes kislánynak.
Ez mindig nehéz kérdés ezek a sikerélmények. Nekünk az abszolút sikerélmény, ami jellemző, hogy nem nagy nálunk a fluktuáció a gyerekek között, tehát aki elkezd járni jellemzően 6-7-8 éves korában, ők itt vannak akkor is, amikor ballagni fognak az általános iskolából, illetve sok esetben utána is. Tehát, hogy meséljek a napjukról, hogy néz ki?
Hát egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit kapnak, tehát elmennek az akármelyik általános iskolába, és aztán?
Alapvetően két körben történik itt a délutánoknak vagy két körben zajlik a délután, tehát 2-től 4-ig van egy tanulássegítő foglalkozás, ahol a jellemzően egyébként inkább az alsós gyerekek vannak többen, itt a kollégáim elmennek a közeli iskolába, és onnan át kísérik azokat a gyerekeket, akik részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, illetve aki nem ide jár, ő pedig jön önállóan, vagy a szülők hozzák, és akkor ez egy olyan ilyen meghittebb, személyesebb segítés, ahol az önkénteseink segítségével egy az egybe, vagy jó eset, vagy rosszabb esetben mondjuk egy felnőtt két gyerekkel tud tanulni, és tud segíteni tulajdonképpen értelmezni azokat a dolgokat, amik így az iskolában napközben így nem voltak világosak a gyerekek számára, vagy megoldani a házi feladatot, felkészülni egy dolgozatra, és akkor, hogyha mindezek után marad idő, akkor ami a legfontosabb, hogy a készségeket, képességeiket is igyekeznek az önkéntesek és a kollégák fejleszteni, és akkor utána 4 órakor van egy újabb roham, amikor megjön a többi gyerek is, mert teljesen az iskola után, és akkor mindenféle olyan foglalkozások vannak, amik így a gyerekek igényeire reflektálnak, és szem előtt tartják azokat az értékeket, amiket mi fontosnak tartunk, ilyen, amit már említettem az elején, a vitakultúra fejlesztés, az érzelmi intelligencia fejlesztés, a demokratikus értékek, de hogy ezen túl meg mindig igyekszünk figyelembe venni, mi az egy-egy időszakban, amikhez a gyerekeknek a legnagyobb érdeklődési köre abban az adott időszakban, és ahhoz igazítani a délutáni műhelyeket, műhelyfoglalkozásokat. És akkor nagyon sokszor van, hogy hétvégén is vannak szabadidős programok. Van, amikor csak ha egy-egy mentor megy el a saját mentorátjaival, egy mentorhoz egyébként 2-3 gyerek tartozik, és ez nagyon sokféle lehet. Tehát itt azt sokszor ki szokták emelni a kollégák, hogy azok a legjobb pillanatok, amikor lehet menni a gyerekekkel valamilyen szabadidős programra, ki lehet őket mozdítani ebből a megszokott körből. Nyilván a nyár ilyen szempontból még jobb, mert akkor nem kell az iskolai kötelezettségekhez alkalmazkodni, hanem akkor nagyon szabadon lehet a programokat alakítani, és akkor igyekszünk minél több olyan dolgot beletenni, ami tölti a gyerekeket, és tényleg élmény, innen az élmény tehát név is. De nyilván egyébként sikerélménynek éljük meg azt is, amikor most például pont ebben az évben az egyik nagyon-nagyon régóta hozzánk járó gyerek megszerezte a szakmáját, tudunk neki segíteni a munkakeresésben is, és minden ilyen alkalom, amikor valakivel hosszú távon lehet kapcsolódni, és tényleg tudjuk őt úgy segíteni, ahogy ő igényli, meg ahogy neki van erre az egész szüksége, ez mindig sikerélmény, mert hogy nem biztos, hogy mi tudjuk azt, hogy mi a jó segítés, próbáljuk ezt úgy megfogalmazni, hogy tényleg abban a relációban, hogy kinek mire van szüksége, mert nem mindenkinek ugyanaz a jó segítség, amit mi felnőtt fejjel, meg tudom, ilyen régóta benne levő fejjel azt gondoljuk. Úgyhogy szerintem amúgy, vagy nekünk ez is egy ilyen töltekezési lehetőség, meg nyilván egy ilyen különlegességünk is, hogy tényleg igyekszünk nagyon innovatívan és nagyon alázatosan fordulni e felé az egész felé, tehát hogy mindig bennünk van az újnak a tanulási vágya, illetve az, hogy ne gondoljuk sose azt, hogy mi tudjuk a biztos megoldást, illetve hogy ez az egész már kész, hiszen folyamatosan alakul minden, úgyhogy igyekszünk nagyon az igényekre reflektálni, megfigyelni. De ezen túl meg szerintem még egy ilyen nagyon fontos töltekezési pont az, hogy függetlenül tudunk működni, tehát tényleg úgy tudjuk megvalósítani a szakmai programunkat, ahogy mi azt a legjobbnak látjuk, kötöttségek nélkül, és egy nagyon-nagyon jó csapat van itt az élményterben, akik ezt a hívószót így meghallották, és ebben tudnak ilyen innovatívan és önállóan meg proaktívan működni. Nálunk amúgy is egy elég lapos hierarchia van, tehát hogy így igyekszünk minden döntést kevés szinten és mindenkivel megvitatva meghozni, hogy átlátható legyen, úgyhogy ez a nagyon ilyen nem toxikus munkakörnyezet, amit itt teremtünk, ez szerintem mindenkit feltölt, aki dolgozik benne.
És tudnak segíteni olyan kérdésekben is, ami alapvetően nem a tanodához tartozik, vagy döntően, mint amit bekezdtük a beszélgetést, az, hogy a lányoknak segíteni, akkor kamaszlányoknak, hogyha valamifajta bántalmazás éri őket. Mondom ezt csak azért, mert ez annyira benne van a levegőben, hogy milyen kevés segítséget kapnak ezek a fiatalok.
Igen, ez azért egy elég fontos fókusz, tehát hogy most így két ilyen nagy irányt határozunk meg jelenleg a működésünkben, az egyik az egyéni mentorálás a közösségi térben, de hogy a másik az pedig ez az erőszakprevenció, illetve trauma tudatosság, hogy hogyan. Tehát igen, és nyilván ebbe a nanének a módszertan az nagyon sokat adott nekünk, hogy hogyan lehet a párkapcsolati erőszakot nyilván kisebb korban megelőzni, meg azt tudatosítani, hogy hogyan ne sodródjanak mondjuk bele a lányok abba, illetve amikor, mert hogy egyébként dolgozunk külső csoportokkal is különböző intézményekben, ott pedig már sokszor nem prevenció van, hanem azoknak a megélt problémáknak, traumáknak a gyógyulását igyekszünk így segíteni, elkezdeni, vagy a gyógyulási folyamat megkezdését támogatni, ami egyébként bárki tud, tehát hogy ez mi sem vagyunk pszichológus szakemberek vagy terapeuták, de hogy nagyon fontos, hogy segítőként is tudjuk azt, hogy egy traumatizált helyzetet, azt hogy tudunk segíteni. Nyilván barátként is nagyon fontos ez, vagy család szakként is, tehát hogy ez egy olyan univerzális tudás kéne, hogy legyen, ami ha mindenkinek meg lenne, akkor valószínű, hogy észrevenni azokat a környezetében lévő, nem tudom, erőszakjeleket, vagy jeleket, amik mondjuk párkapcsolati erőszakra utalhatnak, és egymást segítve egy ilyen hálózatban tulajdonképpen sokkal könnyebben felszínre jöhetnének ezek, mert ugye ma azért ez egy elég tabusított téma, nem hallani erről a tévében nincs erről nagyon közbeszéd, és nagy is benne a látencia, tehát hogy nagyon sok a családon belüli erőszak, párkapcsolaton belüli erőszak. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy nyilván ezt még alulról szerveződve tudjuk segíteni, hogyha ezt a tudást így igyekszünk minél többeknek átadni, nem is csak segítő szakembereknek, hanem így a város érdeklődőinek, lakosságának, akkor ez a probléma is felszínre törhet, és talán elkezdhet megoldódni.
Reméljük, köszönöm szépen a beszélgetést, innen folytassuk majd egyszer.
Útszélen.
Hogyan lehet megóvni a kamaszlányokat attól, hogy zaklatás vagy erőszak áldozataivá váljanak? Hogyan vált egy eredetileg hátrányos helyzetű gyerekek segítésére, iskolai tanulmányaik fejlesztésére, vitakultúrájuk és demokratikus gondolkodások kialakítására szerveződött tanoda számára szükségletté, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzon? A kérdésekre Tasnádi Zsófiától, az Élményter Pécs operatív vezetőjétől kaptak fontos válaszokat. A műsort a Klubrádió honlapján az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Bacsa Botond szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, jövő héten is várom önöket, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.